Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóim, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Fáraok Földjén című műsorban, melyben ezúttal Sinuhe irodalmi rovatunkkal jelentkeztünk, tehát egy irodalmi művet, Venamon utazását fogják meghallgatni, illetőleg arról fogunk beszélgetni. Mielőtt azonban ebbe belekezdenénk, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság társasági híreiről lesz néhány szó, mert most hétfőn nagy esemény lesz a közgyűlés.
Igen. Amikor ezt hallom, hogy társasági események, akkor mindig eszembe jut a régi pesti hírlapnak a társasági hírei a különféle pletykákkal, de Isten bizony nem akarok pletykálkodni. Egyszerűen arról szeretnék beszélni, hogy meghívjuk Önöket. A Magyar Egyiptomi Baráti Társaság február 28-án, azaz hétfőn 17 órakor tartandó ülésére. A helyszín az a Nemzetek Háza, Bajza utca 54 első emeletén. Lenn a kapu alatt, csak meg kell nyomni a Nemzetek Háza gombot, és már is szezámtárói lesz. A napirend. Azt mondja, hogy a napirend, az tulajdonképpen a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság éves közgyűlése, és ezen belül az első pont az elnökség beszámolója 2010 évi munkáról, a második pont javaslat a 2011 évi munkatervre, a harmadik a számvizsgáló bizottság beszámolója, a pénzügyi helyzetről úgy általában, a negyedik pont a baráti társaság 2011 évi gazdálkodásának jóváhagyása, és a ötödik pont a 2011 évi költségvetés jóváhagyása. Na most amiért különösen érdemes eljönni, az, hogy a közgyűlés előtt Aliel Hefni nagykövet úr, ő excellenciája, beszédet mond majd. Várjuk kedves tagtársainkat, akik ugye hallgatják a rádiót, vagy legalábbis nézik a honlapunkon, mert azért azt is érdemes megnézni, ott is találkozhatnak velünk, és reméljük, hogy minél többen leszünk jelen. Mindezektől függetlenül azért szeretnénk kérni, hogy aki nem tudja, hogy mit csináljon a személyi adója 1%-ával, miután 100%-ával jelennek meg a különféle adománykérések, nem ártana, hogyha támogatnák a mi kis társaságunkat ezzel a bizonyos 1%-kal. Bemondom az adószámunkat, ami 180-72-622 kötőjel 1, kötőjel 42. Támogatásokat előre is nagyon köszönjük. Na most ehhez még azért tegyünk hozzá két dolgot. Az egyik, amiről általában el szoktunk feledkezni, hogy bemondjuk, hogy mi itt jelenleg az 1-es körzet 7077-123-as telefonszámon vagyunk találhatók, vagy pedig, hogyha valaki SMS-t akar küldeni, akkor a 0670-30-88-946-os számon teheti ezt meg. De ha eljön hozzánk, akkor személyesen kap egy kis teát, egy kis pogácsát, és szívesen látjuk.
Még egy, az info@inforadio.hu, azon is lehet elérni minket, kérdéseket ott is fel lehet tenni számunkra. Még egy dologra fel szeretném hívni a figyelmet a Magyar Egyiptomi Baráti Társasággal kapcsolatosan, nevezetesen azt, hogy a Hungexpon, ahol az utazás 2011 kiállítás nyílik meg most szombaton, lesz egy konferenciánk is, vagyis több rövid 10 perces előadás lesz az egyiptomi helyzetről, a jelenlegi helyzetről, politikai, társadalmi, gazdasági és régészeti szempontból, tehát mindazokról, hogy ha valaki most elmegy Egyiptomba, mert újból lehet, megint biztonságos Egyiptom, a Vöröstenger vidékénél szerencsére eddig sem volt semmi gond, de most már hivatalosan is bejelentették az egyiptomi kormány, hogy a fővárosban is mindenütt kinyíltak a régészeti emlékhelyek, valamennyi műemlék, múzeum biztonságosan látogatható, tehát hogyha valaki el akar menni Egyiptomba, akkor sok mindent megtudhat majd ezen a konferencián is, amelyik szombaton, tehát március 5-én szombaton délután 3 órakor fog kezdődni. Az előadásokat pedig, illetőleg, hogy mi lesz a pontos programja, azt a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság honlapján, a 3W után mept.hu honlapon fogják megtalálni.
Ha egyszerűen a Google-ra rákattintják azt, hogy MEPT, akkor rögtön megjelenik az, hogy Magyar Egyiptomi Baráti Társaság.
Akkor mindezek után térjünk rá tehát Venamonra. Venamon a 21. dinasztia korában élt, ennek az időszaknak egyik nagyon izgalmas, érdekes irodalmi emléke, hogy fiktív vagy valódi története, azon lehet vitatkozni, az viszont tény, hogy nagyon jól tükrözi a korszaknak a viszonyait, politikai, gazdasági viszonyait, illetőleg azt is tükrözi, hogy Venamon, aki olyan nagy utazó lett kényszerből, hiszen ő csak Biblosba akart menni, merre felé járt, és egyáltalán hogyan éltek akkoriban az emberek, abba is be lehet tekinteni, nem csak Egyiptom területén, hanem például Cipruson is.
Meg a közigazgatási helyzettel is, az akkori közigazgatási helyzettel is.
A jogi viszonyokkal is. Tehát nagyon sok mindent meg lehet belőle ismerni, úgyhogy szerintem olvassuk.
Jaj, nekem! Tehát az 5. évben, az aratás évszakának 4. hónapjában, a 13. napon Ámon, a két ország trónjai urának csarnok időse, Venamon elutazott, hogy fát hozzon Ámonrének, az istenek királyának, a folyón lévő nagy és pompás Ámor Usenhat nevű bárkája számára. Azon a napon, ez már Venamon írása, tehát azon a napon, amikor megérkeztem Taniszba, oda, ahol Nessubaned Jedu és Tentamon van, átadtam nekik Ámonré, az istenek királya leíratát, ők felolvastatták maguk előtt, és így szóltak. Megtesszük, igen, megtesszük, amit Ámonré, az istenek királya, a mi urunk mond. És az aratási évszak 4. hónapjáig Taniszban tartózkodtam, és akkor Nessubaneb Jedu és Tentamon elküldtek Mengebetka hajós kapitánnyal, és én a szíriai nagy tengerre szálltam az aratás évszaka 1. hónapjának 1. napján. Eljutottam Dorba, a zakarok egy városába, és Beder, annak fejedelme hozatott nekem 50 kenyeret, egy korsó bort és egy ökörcombot. Egy ember az én hajomról elszökött, miután ellopott egy aranykorsót, 5 debennyit, 4 ezüst korsót, összesen 20 debennyit, ezüstöt zacskókban 11 debennyit, összesen ellopott 5 deben aranyat, 31 deben ezüstöt. Hűha! Hajnalban nekiindultam, elmentem oda, ahol a fejedelem volt, és azt mondtam neki. Én meglopattam a te kikötődben, ennek az országnak te vagy a királya, és te vagy a vezetője. Keresd meg pénzemet, mert ami ezt a pénzt illeti, az Ámonré, az istenek királyáé, az országok urájé, az Nessubaneb Jedué, az Herihoré, az én uramé, és Egyiptom más nagyjaié. Az a tied, az Vereté, az Mekmeré, az Zakarbálé, Biblos fejedelméjé. Ő ezt mondta nekem. Akár nehezszelsz, akár udvarias vagy, lásd, én mit sem tudok arról a dologról, amit nekem mondasz. Ha az én országomhoz tartoznék, aki téged meglopott, és a te hajódra szállt volna, hogy ellopja a te pénzedet, kincstáramból pótolnám neked mindazt, amit név szerint megtalálnak, s azt, aki téged meglopott. De ami a tolvajt illeti, aki téged meglopott, hozzád tartozik. Hajódra való. Tölts itt el néhány napot a közelemben, hogy megkerestethessem őt. 9 napot töltöttem el a kikötőjébe, miután kikötöttem, aztán elmentem hozzá. Lásd, nem találod meg a pénzemet. Hadd hajozzam el, és menjek azokkal a hajós kapitányokkal, akik tengerre szállnak. Ő azt mondta nekem. Hallgass, ha meg akarod találni azt, amit tőled elloptak, hallgass szavamra, és tedd, amit mondok neked. Te el fogsz utazni, és hallod, amíg meg nem érkezel, és ahol leszel, te hatalmadba keríted az ő kajütjüket, és elveszed hasonlóképpen azt, ami benne van, és az nálad marad egészen addig, amíg el nem mennek, hogy megkeressék a tolvajt, és azt, amit ellopott. De várj, amíg el nem éred a kikötőt. És íme, te eléred Tíroszt. Itt időnként pöty-pöty-pöttyök vannak, tehát ki van pöttyözve a rész, miután a maga a papírusz egy kicsikét megrongálódott. Elhagytam Tíroszt hajnalhasattával, és Biblosba érkeztem, Zakár Baálhoz, Biblosz fejedelméhez. Én hatalmamba kerítettem a hajó kajütjét, és találtam benne 30 deben ezüstöt, és elvettem azt. Azt mondtam a hajós kapitánynak, én vettem el a ti pénzeteket, és az nálam marad, amíg meg nem találjátok az én pénzemet, és azt, aki ellopta azt. Nem ti loptátok el, én mégis elveszem. Ítéljetek, hogy én fogok. Hát, hogy mit fog, az pontosan megint nem lehet tudni, mert ki van pontozva. Szóval ők elmentek. Sátrat vertem a tengerpartján Biblosz kikötőjében. Elhelyeztem benne az út ámonját, és belsejébe tettem minden vagyonát. Biblosz fejedelme küldött hozzám mondván, hagyd el az én kikötőmet. Én küldöttem hozzá mondván, hogy menjek, hogy hajozzam vissza, igen, Egyiptomba. 29 napot töltöttem el az ő kikötőjébe, ő pedig azzal töltötte az idejét, hogy küldött hozzám minden nap mondván, hagyd el az én kikötőmet. Ő pedig áldozott az ő isteneinek, és az Isten megragadta nagyfiúi közül az egyik nagyfiúját, és révületbe ejtette, és azt mondta neki, hozd fel az Istent, és hozd fel a követet, aki vele van, mert Ámon küldte őt, ő az, aki jönnie adta. Ő révületben volt egész éjszaka, én pedig találtam egy hajót, amelyik Egyiptomba készült, felraktam mindazt, ami az enyém. És néztem, sötét van-e már, mondván, hogy mihelyt leszáll, felrakom az Istent, nehogy más szem megláthassa, akkor a kikötő előjárója jött hozzám mondván, maradj reggelig a fejedelem rendeletére. Én azt mondtam neki, hát nem te voltál az, aki abban töltötted az idődet, hogy jöttél minden nap mondván, hagyd el az én kikötőmet? Nem azért mondod-e, hogy maradj az éjszaka, hogy elmehessen a hajó, melyet találtam, és te gyere mondani, siess vissza? Elment, és elmondta ezt a fejedelemnek. A fejedelem üzent a hajó hajós kapitányának mondván, maradj reggelig a fejedelem rendeletére. Szerintem most abba hagyhatjuk, és Hédi egy kis magyarázattal szolgálhat az eddig elhangzottakhoz.
Tehát a zene után azzal folytatjuk, hogy miről is hallottunk itt.
حبيبي ضيعنا هوانا انت بعيد قلبي غريب وانا مش انا عمري اللي فات والذكريات كانوا هنا وانت بعيد قلبي غريب وانا مش انا احلى الليالي راحت يا غالي جاوب سؤال فين حب عشان ملناش مكان غير حبنا بعدك حرام شوف عدى كام من عمرنا ارجع عشان ملناش مكان غير حبنا بعدك حرام شوف عدى كام من عمرنا يا شغل بالي شوف ايه جرالي جاوب سؤالي فين حب
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban a Fáraok Földjén című műsorban. Venamon utazásairól olvastunk, ennek az elejét olvasta föl Anna, és akkor halljuk is, hogy miről volt szó. Tehát az 5. uralkodási évben, a 21. dinasztia korában járunk, Harry Hor volt délen az uralkodó, északon pedig Smendész, az a Smendész, akit Nesszubán Ebcsedunak is neveztek, tehát ő szerepel itt, és felesége Tentamon, a másik uralkodó név, aki itt szerepel. Tehát ekkor járunk Peret évszakban, és annak is a 4. hónapjában járunk, a 16. napon, akkor, amikor Amon uralkodott Egyiptom fölött. Ezúttal egész máshogy kell elképzelni, mint az új birodalom korában, mert az új birodalom korában a fáraó uralkodott, Amon volt az az Isten, aki a birodalmi Isten volt, aki a legfőbb támogatója, segítője volt az uralkodónak. A 21. dinasztia korában azonban megváltozott a helyzet, mert sokkal nagyobb hatalmat kapott Amon. Amon volt az, aki ekkoriban az országot irányította, és az ő kívánságait tolmácsolta a papság, illetőleg tulajdonképpen a fáraó is neki volt alárendelve ilyen formában, orákulumokkal adta tudtára mindig az uralkodónak is, és a többi alattvalójának is az Isten, hogy mi a kívánsága.
Bocs, egy pillanatra annyit szeretnék megjegyezni, hogy tulajdonképpen az igazi hatalom ekkor a papság kezében volt.
Igen, valóban, de azért ennél bonyolultabb a helyzet. A 21. dinasztia korában, tehát 1069-ben kezdődött ez az időszak, hogy az abszolút számokban is egy kicsit jobban el tudjuk képzelni, hogy mikor járunk. Ebben az időben a 20. dinasztia véget ért. 11. Ramszesz meghalt, és így teljesen békés módon, de egy új rend alakult ki, illetőleg tulajdonképpen legitimizálódott, mert már korábban is gyakorlatilag ketté szakadt az ország. A déli részén Teudzsóig, tehát El-Hibéig terjedően, ez a Fájumtól valamivel délebre van, Teudzsójjal, vagyis hogy Hibével átellenben van Gamhud, ami ugye magyar szempontból rendkívül izgalmas, mert az az 1907-es első Egyiptomban folytatott magyar ásatás ott történt, Gamhudban. Tehát ez volt az a határ, ameddig az északi királyoknak az uralma tartott, illetőleg a déliek is, csak a másik irányból, délről szintén eddig uralkodtak az ország fölött. A déli területen formailag nem volt fáraó, formailag főpap volt és hadvezér volt, aki a kezében tartotta az uralmat, olyan formában, hogy elméletileg ő belpolitikailag független volt, de a külpolitikában alá volt rendelve a fáraónak, tehát az északi uralkodónak. A gyakorlatban azonban nagyon nagy volt a hatalma, és teljesen önálló volt, tehát csak kívülről, sőt távolról tűnt úgy, mintha egységes lenne az ország ebben az időben. Az északi részen a fáraó uralkodott, egy új várost alapított magának, Tánészt, tehát Szmendész, akinek egyébként nem ismerjük a származását, nem tudjuk, hogy honnan került a trónra. Ő volt az uralkodó, és a feleségéről, Tentamonról úgy tudjuk, ő királylány volt, tehát ő volt az, aki jogossá tette Szmendésznek az uralkodói ambícióit, tehát a címét a fáraó lányon keresztül legitimizálta.
Na most az igazat megvalva, ez a Szmendész nekem nagyon, nagyon külföldiül hangzik. Nem annyira az egyiptom, hogyha...
Ez olyan görögös név.
Olyan görög...
Hát ugyanúgy, ahogy a Totmesz név is görög név. Tehát az egyiptomi uralkodóknak ugye a történetét Manetón írta meg. Görög nyelven. És az európai kultúrába Egyiptom története Herodotoszon, Diodoroszon, Manetónon, Pliniuson, Strabonon keresztül jutott el, és ennek következtében nagyon sok uralkodói, fáraói név a görögös formában rögződött. A Szmendész is ilyen görögös forma. Ez a bizonyos Nebszubá-Nebdzsedúj, ez az, ami az egyiptomi neve volt.
Ennek nincs valami különleges jelentése esetleg?
Természetesen Egyiptomban a nevek általában jelentést hordoztak, különösen jellemző ez a királynevekre, tehát mindenképpen azzal kell számolni, hogyha egy királynak a nevéről van szó, hogy annak a névnek jelentése van, és az a jelentés, ez tulajdonképpen az eseteknek a zömében egyfajta propagandisztikus jelleggel is rendelkezik, tehát az uralkodónak az elképzelését, célkitűzéseit is tükrözi. Van azonban az uralkodói nevek között mindig egy a születési név, amelyik ettől eltér, tehát amit megszületésekor kapott, egész pontosan akkor minden egyes személy, amikor elismerték, amikor az apja elfogadta, hogy ő az ő gyermeke. Na most ekkor kapta Szmendész is az ő nevét, és tulajdonképpen a teljes neve ilyen formában Meriemen, vagyis Amon szeretetje, Nesu, vagyis a valamihez tartozó a Nesu, Bá a bájához tartozó, minek a bájához tartozó, Nebdzsedúj, vagyis a neve azt jelenti, hogy a Mendész urához, Koshoz tartozó, mert ugye a Bá az egyrészt lelket jelent, másrészt viszont a Kost is jelenti. De hogy miért ez volt, azzal kapcsolatban csak találgatásokat tudunk, hiszen nem ismerjük az eredetét, a főváros Tánészba helyezte el. Minden esetre érdekes egybecsengése van a Mendész és a Szmendész névnek, tehát a görög neve Szmendésznek az rájátszik erre a Mendészre. De hogy pontosan hogyan alakult ez ki, és miért így volt, azt sajnos nem tudjuk.
Vagy a csuda tudja.
Na most visszatérve tehát arra, amit elkezdtem mondani, a Tánészt. Tánészt nevezte ki fővárosnak, egy vallási központ lett Tánész, ahol azonban ő kezdte el azt a tendenciát, hogy a nagy építkezésekre nem kőbányából, a hegyekből fejtette ki a nagy kőtömböket, és azokat hozták el a Níluson hatalmas hajókon a megfelelő építkezési területre, hanem a környéken, a közelben levő korábbi uralkodóknak a már nem használt emlékeit, romossá váló emlékeit bontották le, és építették be, és azokból építették az új épületeket, csak a szövegeket faragták tulajdonképpen rá. Így adódott, hogy II. Ramszesz fővárosa, ami nem messze volt Tánisztól, per Ramszesz, onnan nagyon sok követ elhoztak Tánészbe, és a tánészi templomok egyszerre szólnak II. Ramszesz koráról, és a 21. dinasztia idejéből, mert hogy azokat a felületeket, amik nem látszottak, azokról nem faragták le a korábbi faragványokat, hanem éppen úgy építették be, hogy ne látszódjanak, tehát hogy takarásban legyenek. Ilyen módon építkeztek, és nem akármit építettek Tánészban, mert hogy egy második Tébát kívántak itt létrehozni, tehát Amon, Mút és Honszunak a templom együttesét, egy nagyon ambiciózus, nagyon nagyméretű templom együttest, és a másik különlegessége ennek a templom együttesnek az az, hogy ez a templom együttes egyúttal a sírhelye is volt a fáraóknak, tehát a templom körzetébe készültek el az uralkodói királyi sírok.
Visszatérve erre a Taniszra, Én nem tudom, de valahogy, ahogy visszaemlékezem ott létemről, nem vált ez annyira jelentőssé.
A saját korában jelentős volt, de a későbbiek során sokkal jobban tönkrement, mint a déli területek. Ennek pedig több oka volt. Az egyik oka az az volt, hogy a talajviszonyok is rosszabbak, gyengébbek voltak. Hiába igyekeztek nagyon monumentális, nagyon nagy emlékeket építeni, ezek mégsem álltak olyan szilárdan, gyorsabban készültek, mégiscsak kisebbek lettek. És hát ugye folyamatosan a Nílusnak az áradásai, amik sokkal jobban, erőteljesebben megviselték a köveket, mint a déli területeken, az is hozzásegített, nem beszélve arról, hogy ez északon volt. Az Egyiptom következő évszázadai, évezredei alatt Egyiptomba bejövő népek sokkal többet, sokkal jobban, könnyebben tudták pusztítani, mint a délebbi területeken levőt. És akkor még nem beszéltem arról, hogy a békés időszakban pedig a kő felhasználás hagyományát továbbra is folytatták, tehát Per-Ramszesz palotáiból Amon temploma lett mondjuk, de Amon templomából pedig akár parasztok házai is lehettek.
Pontosan ezt akartam mondani, hogy a történelem állandóan megismétli önmagát, hiszen ha visszaemlékezünk a II. Világháború utáni időkre nálunk, hasonló dolgok történtek a műemlékekkel, kastélyokkal és egyebekkel.
Tehát ez történt, és Amon volt az a két ország trónjainak ura, ez volt ekkoriban Amon egyik nagyon fontos címe. Tehát ennek a bizonyos Amon csarnokainak volt az időse, Venamon, akit megbíztak azzal, hogy hozzon fát Amonrének, az istenek királyának, tehát a tébai Amonnak, a nagy és pompás Amon Userhát nevű bárkája számára. Most ez az a bárka, amelyik az új birodalom korában, a nagy ünnepeken, itt a völgyünnepre gondolok például, végig járta azokat a területeket Karnaktól át egészen a Dérel-Bahri templomig, ahol a nagy uralkodóknak a halotti templomai voltak, hogy eljusson Háthor istennőnek a Dérel-Bahri székhelyére, és ott eltöltsön vele egy napot, hogy ezzel megifjodva, megfiatalodva, újjá születve tudja egy egész évig bőségesen ellátni az országot mindenféle szép és jó dologgal. És a túlvilági életét az uralkodóknak szintén biztosítani tudja. Tehát ez egy rendkívül díszes bárka volt, amit a papok a vállukon vittek, és természetesen elég nehéz is volt ez a bárka, tehát időnként le kellett tenni, úgyhogy épültek ilyen kisebb oltárkőhöz hasonló szentéllyel körülvett úgynevezett pihenőhelyek, ahol be lehetett menni, tulajdonképpen olyan, mint egy kisebb alagút, szépen be lehetett menni, középen a kiemelkedő tartó szerkezetre rá lehetett engedni a bárkát, és akkor utána el lehetett végezni a megfelelő áldozati szertartásokat, és eddig az alatt az idő alatt pihenni tudtak a papok, akik vitték, vagy adott esetben hosszabb ideig is ott volt, hiszen például orákulumot is, a 21. dinasztia korában járunk, ilyen alkalmakkor lehetett kérni az Istentől, aki a legapróbb dolgoktól a legnagyobbakig mindenben hallatta hangját, pontosabban igen, nem válaszokkal eldöntötte még például a bírósági perekben a bűnösöket is. Tehát itt járunk, és ennek a bárkának a számára akart fát hozni. Miért kellett fát hozni? Ez is teljesen magától értetődő. Egyiptom területének nagy része sivatag volt, kevés volt a fa. Az a kevés fa, ami volt, részben fontos volt, hogy útmutató legyen például, másrészt pedig nem is volt olyan jó minőségű, hogy egy igazán kiváló, nagyméretű, díszes bárkát olyan szépen ki lehessen faragni, megmunkálni, ahogy az illő volt egy ilyen hatalmas istenhez. Tehát jobb minőségű fákat, hosszabb, egyenes fákat kellett hozni, ezért is mentek biblozva. Ez hagyomány volt, már az Óbirodalom korában is tudjuk, hogy a bárkák számára a libanoni cédrus például, meg a fenyő, tehát hogy ezeket Elő-Ázsia, szír-palesztin területekről hozták, úgyhogy ezúttal is erről van szó. A különbség csak az, hogy egészen más pozícióban volt Venamon, aki most fáért ment, mint mondjuk az új birodalmi uralkodók, akik fáért küldték az alattvalóikat. Tehát elindult déli területről, Karnakból, Amon-Ré templomából Venamon, nyilvánvalóan Herihornak a megbízásából, hiszen Herihornak nevezték ekkor a déli területeknek a kormányzóját, pontosabban Amon főpapi címe volt meg, és a hadsereg parancsnoki címe volt neki. Tehát ő utasította Venamont, hogy itt az ideje, hogy Amon bárkáját szépen újból elkészítsék megfelelő díszben, és Venamon elindult északra a fáraóhoz, mert hiszen külső kapcsolatok tekintetében Egyiptomnak a feje a fáraó volt. Így ment el Tánizba, ahol átadta az uralkodónak, a fáraónak, Herihornak a levelét, a fáraó feleségével együtt fogadta, és meghallgatták a papiruszon olvasottakat. Válaszolták, megtesszük, igen, megtesszük, amit Amon-Ré, az istenek királya, mi urunk mond. Tehát Herihor küldte Venamont, de nem a saját maga nevében, hanem Amon isten nevében, aki bárkára, új, gyönyörű, szép, ünnepi bárkára vágyott.
Pillanat, azzal, hogy itt többes számban beszélnek, az annyit jelent, hogy esetleg a felesége társuralkodója lehetett a fáraónak?
Úgy tűnik, hogy együtt uralkodtak, tehát, hogy a királyi hatalmat együtt gyakorolták, közösen gyakorolták. Tehát nem társuralkodó volt, de nem volt ilyen címe, nem volt ilyen rangja. De a gyakorlatban mégis együtt intézték az ország ügyeit. Tehát a karnaki Amon-Rének a kívánságát teljesítették, megígérték, és így aztán az aratás évszaka 4. hónapjáig Tánizban tartózkodott Venamon, majd tovább küldték, a uralkodói pár hajót adott nekik, mert ugye úgy tudták csak elküldeni, Mengebet hajós kapitánnyal a szíriai nagy tengerre, magyarul a földközi tengerre, ahol a partmenti hajózással haladtak. Eljutottak Dorba, itt a zakaroknak nevezték azokat a népeket, akik itt éltek, tehát egy föníciai népről van szó, majd Bederbe is eljutottak, és Bederben történt a gond. Nevezetesen föníciaiak voltak ugye a hajón. Tehát a Mengebet név nem egy igazi egyiptomi név, egy olyan személynek, olyan hajós kapitánynak a neve, aki egyiptomi szolgálatban állt, de nem egyiptomi származású volt. A legénységéről semmit nem lehet tudni a szövegünkből, de nagy valószínűséggel ott sem elsősorban egyiptomiak szolgáltak, hanem minden valószínűség szerint föníciai partvidéken összegyűjtött hajósok voltak, matrózok, akik a szolgálatot teljesítették, és úgy tűnik, hogy ez a hajós kapitány nem igen válogatta meg azt, hogy kiket vesz föl a hajóra, hogy kik látják ott el a szolgálatot, mert ebben a Beder városában az történt, hogy Venamonhoz följöttek emberek a városból, és hoztak 50 kenyeret, egy korsó bort és ökörcombot. Ezt az alkalmat azonban a hajón az egyik matróz, vagy valaki más, tehát egy a legénység egyik tagja kihasználta és elszökött. De miért szökött el? Hát nem azért szökött el, mert most már elege volt a hajós életből, hanem azért, mert úgy látta, hogy most már sokkal kellemesebb körülmények között tudja élete további részét átélni, mert hogy ellopott sok mindent. Egy arany korsót, 5 tebennyit, 4 ezüst korsót, 20 tebennyit, ezüstöt zacskóban, 11 tebennyit. Összesen ellopott 5 teben aranyat, 31 teben ezüstöt.
Na most ez volt a fájdalmas dolog az Venamon részére, az a bizonyos 31 tebennyi ezüst. Az arany is számított, de hát az ezüst abban a korban az volt az igazi érték.
Nem, most nem? Már nem ott
abban
járunk.
Abban akkor nem, már nem?
Nem, most már a 21. dinasztia korában járunk, úgyhogy már megváltozott a helyzet. Arról van szó, hogy Egyiptomban a korai időszakokban a núbiai aranybányák illetőleg a keleti sivatagban levő aranybányák miatt volt viszonylag bőségesen arany, megfelelő expedíciók után valóban bőségesen arany, ezzel szemben ezüstöt Egyiptom területén nem találtak, legfeljebb fehér aranyat, ami ugye ezüsttel szennyezett arany volt, de jóval több volt abban is az arany, mint az ezüst, tehát Egyiptom a csillogó fehér színű hedgenek nevezett fémet sokkal ritkábban látta, mint azt a szép sárga, puha fémet, és ennek következtében az Új és a Középbirodalom korában drágább volt, nagyobb volt az értéke az ezüstnek, mint az aranynak. Ezzel szemben Egyiptom történelme sokat változott, az Új Birodalma fordulópont volt nagyon sok szempontból, ebből a szempontból is, azzal, hogy Ázsiával kerültek szoros kapcsolatba, Egyiptom kiterjesztette a hatalmát, ahogy mondani szokták, nem csak Núbiára, hanem Ázsiára is, egészen az Orontésznek a partjáig. Ezzel az ázsiai területeknek az érték ítélete is ismerté vált először Egyiptomban, később pedig elfogadottá vált, hiszen nagyon intenzív kereskedelmet folytattak velük. És Ázsiában pedig arany nem volt, ezüst volt az, amiből sok volt, hát viszonylag. Ennek következtében Egyiptomnak rá kellett jönni, hogy az arany, amit ő olyan kevésre becsült, az más népeknél nagyon nagy érték, sokkal nagyobb érték, mint az ezüst. És az Új Birodalom korában megfordult ez az arány, és ennek következtében először egyenértékűvé vált a kettő, majd jóval drágábbá lett az arany. Ami persze a fáraóknak nagyon jól jött, de ebben az időben már, tehát a 21. dinasztia elején, amikor járunk, látjuk, hogy a fáraó mindössze 5 deben aranyat küld, és 31 deben ezüstöt, tehát gyengült a hatalma. A gazdasági hatalma is egyértelműen látszik, hogy csökkent.
Igen, meg itt kezdődik az arany és ezüst árváltozásának a különbözetének a kezdete. Szóval nem lehetett azért olyan könnyű abban az időben a gazdasági helyzet, hogyha így elértéktelenedett az ezüst az aranyhoz képest.
A gazdasági helyzet a 21. dinasztia korában kifejezetten nehéz volt és rossz volt. Ezért volt az, hogy Egyiptom kereskedelmet folytatott. Hát az Új Birodalom korában nem ment el egy pap, akármilyen magasrangú pap is volt, hogy ő most megvásárolja ezt az anyagot. Ezt természetszerűleg megkapta a fáraótól, hiszen adók formájában, ajándékok formájában, úgymond magától, tehát a saját lábán eljött Egyiptom területére. Nem kellett érte menni. Vagy egy háború hadjárat során hozta a katonaság magával.
Ebben az időben nem voltak olyan hadjáratok?
Egyiptom nem volt elég erős ahhoz, hogy hadjáratokat vezessen idegen földekre, örült, hogyha a saját területén a rendet fönn tudta tartani. Ez egy teljesen új szituáció volt, hogy egy isteni bárkának az anyagát kereskedelmi úton szerezzék be. Tehát ebből a szempontból is új volt a dolog. Na most, amit még érdemes itt megnézni, hogy egy arany korsó, amit ellopott, és utána az van, hogy 5 debennyit. Vagyis ez azt mutatja, hogy az értékeknek egy része tárgyi formában, tehát nem súlyként, debenként, fémkockaként volt jelen, hanem valamilyen tárgyként. És ennek a tárgynak külön művészi értéke nem volt. Tehát hiába volt az egy korsó, ettől még nem volt értékesebb, hanem ugyanannyit ért, mint amennyi a súlya. Ez is egyfajta gazdasági hanyatlás, amikor a művészetet külön nem értékelték. Ahogy tovább mentek, hajnalban nekiindultam, elmentem oda, ahol a fejedelem volt, és panaszkodott neki. Vagyis az ő hajójukról meglopták egy bizonyos kikötőben, és akkor a panaszt nem a saját hajós kapitányának tette, aki a legénységet fölbérelte, és aki irányította, ugye ezt a mai logika azt tartaná helyesnek, hanem a kikötő urának panaszkodott.
Egyébként logikus volt, mert nem volt az olyan biztos, hogy az a bizonyos tolvaj honnan
azt egyértelműen megmondja, hogy a hajó, tehát egy ember az én hajómról elszökött, miután ellopott egy aranykorsót, stb. Stb. Tehát egyértelműen tudja, hogy a saját hajójáról. Na most a dolog másik fele, hogy hová szökött, természetesen arra a területre, bederbe, ahol voltak, tehát mondjuk a szárazföldön oda ment. Na most nagyon érdekes a panaszkodása. Én meglopattam a te kikötődben. Ennek az országnak te vagy a királya, és te vagy a vezetője. Tehát elmondja a tényállást, és elmondja azt a állapotot, ami miatt ő ahhoz a személyhez fordul.
De a tengerjog már abban az időben is meglehetősen zagyva volt. Én tanultam ilyet, úgyhogy el tudom képzelni, hogy jött a vita, hogy az én bűnöm, a te bűnöd, az én emberem, a te embered, stb.
Na most mindjárt mondja is, hogy mivel ő ennek a területnek a vezetője, ezért keresd meg pénzemet, mert ami ezt a pénzt illeti, az Amon-Ré, az istenek királyái, az országok urái. És utána elmondja, és itt halljuk majd először a Nesszubán-Ebdzsedú után Herihornak a nevét, az én uramé, és Egyiptom más nagyjaié. Na, ez nagyon érdekes megint, mert ebből az derül ki, hogy ez a bizonyos mennyiség, ami az új birodalom korában igazán nem királyi mennyiség volt, hanem egy kisebb összeg volt, hát 5 deben arany, 31 deben ezüst az új birodalom korában nem volt egy nagy pénz, az most a fáraóé, a Amon főpapé, és még tehát úgy kellett, az ország uraié.
Úgy kellett összeadni ezt az összeget tulajdonképpen a különféle potentátoktól.
Pontosan erről van szó. Ez egy gyűjtés eredménye volt. Tehát nem egyszerűen Amon azt mondta, hogy nekem új hajó kell, és akkor csettintettek egyet, menjél, itt van a pénz, hanem össze kellett gyűjteni.
Na most ez a király, akinél ez történt, Amon vallását vallotta, vagy pedig neki megvolt a saját istene?
Azt nem lehet tudni, de nagy valószínűséggel sejteni lehet, hogy ő Föníciában élt, nem egyiptomi terület volt, tehát nem egyiptomi isteneket tisztelt, hanem a saját isteneit, a föníciai isteneket.
Hát ezért vette lazábban ezt az egészet, azt hiszem.
De egyébként pont ezt akarta megelőzni Venamon, mert egy fordulattal utána azt mondja, miután azt mondta, hogy az Egyiptom nagyjai és ez a pénz, hogy az a tied, az Vereté, a nagynak a neve a Veret. Az Mekmeré, hát hogy Mekmer ki volt, azt nem tudom, de minden való, de egyértelműen, miután utána Zakárbálé jön, egy itteni helyi istenről van szó, Biblosz fejedelméjé. Tehát Biblosz, az ugye a nagy fejedelem, az úti célja, ahonnan a fát el akarta hozni. Tehát itt felsorolja egyrészt azt, hogy honnan gyűjtötték össze a pénzt, másrészt, hogy ez a pénz, hogyha teljesül az úti célja, akkor ez az övék, a föníciaiaké lesz, és a föníciai isteneké lesz, hiszen nyilvánvalóan itt is az istenek részesültek az ajándékokból. Tehát Venamon nagyon
politikusan
fölhívja a figyelmét ennek a fejedelemnek, hogy ez a pénz, ami eltűnt, ezzel ő maga is szegényebb lett. A fejedelem erre válaszol, és azt mondja neki, akár neheztelsz, akár udvarias vagy, tehát nem azt mondja, hogy akár nem neheztelsz, hanem akár udvarias vagy, tehát magyarul tudom, hogy mindenképpen neheztelsz, csak lehet, hogy ezt udvariasan fejezett ki, lehet, hogy ezt durván fejezett ki. Lásd, én mit sem tudok arról a dologról, amit nekem mondasz. Tehát magyarul visszaadja, visszadobja a labdát. És akkor itt fejezzük be mára, és következő Szimuhe adásunkban folytatjuk akkor.
Azt hiszem 3 vagy 4 hét
múlva?
4 hét múlva. 4 hét múlva. Hát addig próbáljanak meg visszaemlékezni majd, hogy mi is történt, de azért majd felhívjuk a szíves figyelmüket. Elkövetkezett az idő, amikor könnyes szemmel búcsút kell önöknek intenünk. Reméljük azért, hogy jövő pénteken is találkozunk, akkor, vagy talán nem is velünk találkoznak, hanem a két csinos fiatal leányzóval, és reméljük, hogy őket is meghallgatják szívesen. Én a magam részéről szeretnék önöknek minden jót kívánni a hét végére. Átadom a szót Hédinek.
Majdnem elfelejtettük a forrás bemutatni, ugye Dobrovics Aladár fordításában olvastuk a Paraszt panaszaiból.
ezt a bizonyos Venamon történetét, de maga a szöveg a Puskin Múzeumban található egy papiruszon, amit a 120-as számon leltároztak be, és amelyet 1891-92 elén vásároltak, majd két évvel később publikálta Vlagyimir Golenisev. A későbbiek során többen foglalkoztak vele, hiszen rendkívül izgalmas, érdekes történet volt, mindenki irodalmi műként kezelte, és hiányolta a végét. 1952-ben Jaroszláv Cserny volt az, aki kimutatta, hogy itt nem egy irodalmi, fiktív alkotásról van szó, hanem egy valódi, hivatalos okiratról, aminél ő feltételezte nagy valószínűséggel, hogy az eredetivel állunk szemben. Hans Gödicke volt 1975-ben, aki kimutatta, hogy nem az eredeti, hanem másolatról van szó, ugyanis mindenki a hieroglif átírásból indult ki, nem a hieratikusból. Ő megnézte a hieratikus szöveget, és felfedezte azt, hogy a végén van egy látszólag értelmetlen het szó, amelyik úgy általában a testet, a törzset, a hasat jelenti, de a 22. dinasztia korában a másolatnak a megjelölésére is szolgált. Na most ez a papirusz a vételi feljegyzés alapján Elhibechben került elő, a moszkvai irodalmi papirusszal együtt közösen vásárolták. Ez a hely a 22. dinasztia korában nagyon fontos volt, hiszen itt volt a déli területeknek meg az északiaknak a határa, Teujjoj, ahogy később kopt néven nevezték ezt a helyet. Elhibében a 22. dinasztia korában első sesong és első oszorkon is komoly építkezésekbe kezdett, erődítményépítkezésekbe és templomépítkezésekbe is. A papirusz hátoldalán szintén található fölirat, és ez a 22. dinasztia idejére keltezi a papirusz, tehát ilyen módon a 22. dinasztia beli keltezés is egyértelmű, ami másrésztről azt is jelzi, hogy itt másolatról van szó, tehát megerősíti ezt a bizonyos het föliratot a hátoldali följegyzés, ami szintén kereskedelmi, és szintén úgy tűnik, hogy Szíria-Palesztina területével kapcsolatos. Az, hogy az irat eredetileg nem itt volt, nagyon valószínű, hiszen Karnakra vonatkozik. A karnaki Amon templomnak az Amon bárkájához hozta Venamon a fát, és az, hogy hiányzik a szövegnek a vége, arra magyarázatul szolgálhat a 22. dinasztia, ahol első sesong idejében és első oszorkon idejében is nagyon erős érdeklődést mutatott Egyiptom Szíria-Palesztina irányába. A papiruszon vannak piros jelzések, rubrumok, ez azonban nem tagolja a papiruszt, tehát nem a történetre vonatkozik, hanem az útvonalát adja meg Venamonnak. Így az időpontot, meg ezt a rubrumot is tekintetbe véve, fölmerül az a gyanú, hogy itt feltehetőleg egy újabb Amon-bárka építéséről lehet szó, hiszen Herihor ideje óta körülbelül 150 év telt el, ez alatt az idő alatt valóban megérett a új bárkának az építésére az idő. Tudjuk a Honszu templomnak a domborművei alapján, hogy Herihor valóban épített egy Amon-bárkát, tehát ilyen módon a történeti hitelességét is jelzi ez a bizonyos építkezés. Az viszont egy külön érdekesség, hogy Herihor 11. Ramszesz 25. évében irányította Tébát utoljára, ebből pedig az következik, hogy mindenképpen ekkorra be kellett fejezni a dombormű készítését, amelyik viszont számítások szerint körülbelül egy évig készült. Most azt tudjuk, hogy Venamon ugye 11. Ramszesz 23. uralkodási évében ment el, az ókori egyiptomi reneszánsz, vagyis az Uhem Mesut, a születés megismétlése évszámítás alapján az 5. uralkodási év, és a 7. évben majdnem 2 évvel később tért vissza Menamon. Mindebből az következik, hogy a visszatéréskor már késő lett volna elkezdeni ennek a domborműnek a készítését, tehát ez azt jelzi, hogy Herihor biztos volt Venamon útjának a sikerében, és már az indulásakor megörökítette a bárkának az építését. Mindezek után akkor tényleg fejezzük be mai adásunkat.
A viszonthallásra!
Kontaktrádió.
a fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.